153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, akinek egy kicsit az életútját fogom bemutatni, legalábbis kísérletet teszek rá, jól ismert itt Kiskunhalason. Köszöntöm Kohut Zoltánt nagy szeretettel.
Szia Ági, én is köszöntöm a hallgatókat.
Valamelyik nap gondolkodtam, hogy kit is kapnék mikrofon végre, egy kicsit az életét bemutatni, és hirtelen eszembe jutottál. Kölcsönkenyér visszajár, hiszen te már készítettél velem életútriportot annak idején néhány éve, mikor még a 153 magazinok készültek és pörögtek, és hirtelen az jutott eszembe, hogy íme itt van egy újságíró, aki riporterkedett is, és hogy nagyon-nagyon sokan ismernek, szeretnek, és szerintem sokan azt sem tudják, hogy itthon vagy Kiskunhalason, hiszen néhány éve eltűntél, én magam is meg voltam róla győződve, hogy elköltöztél valahova, a vidékre vagy Budapestre. Szóval mi történt veled néhány éve, Zoli? Hová tűntél?
Én nem tűntem el, és nem is szándékozom eltűnni Halasról. Én amikor ide kerültem az Itával, amikor megházasodtunk, akkor azzal együtt, hogy persze meredeknek tűnt az a nagy váltás, hogy a budai várba születtem, és ott laktam 20 éves koromig, és hát nagy váltásnak tűnt nyilván. Megszületett az első fiunk, és körülbelül egy olyan 6 hétig tartott, úgy emlékszem, amíg sikerült úgy akklimatizálódnom, hogy olyan jó közösséget és olyan hangulatos kisvárost ismertem meg, hogy sem most nem tűntem el, sem eztán nem fogok eltűnni, én úgy gondolom, hogy itt fog meghalni, ha csak rajtam múlik.
Ez annyira különleges történet minden szempontból, no, de kezdjük a realitásoknál. Jó néhány éve nem látnak itt Kiskunhalason téged, én néha riportban, ugye a Zöld Jövő sorozatban meghívlak, hogy gyere ide, de hogy hova tűntél, miért nem látnak a halasiak fizikailag?
Amikor a Halas Médiától eljöttem, akkor néhány napra rá találtam egy másik nagyon jó munkahelyet, ahol félig hívtak, félig én kerestem őket, ez a Horizont Média, tehát nem eltűntem a Horizontról, hanem végül egy másik horizontra, igen, csúsztam át, és nagyon örülök, mert ott szerencsére politikamentesen lehet nagyon jó minőségű szakmai munkát végezni, rengeteg, olyan sokat tanultam, mint szerintem az előtti életemben összesen, nagyon sokféle szakmához van köze annak a szaklapkiadónak.
Milyen jellegű szaklapkiadóról van szó, aki esetleg nem ismeri így, hogy Horizont Média?
Mezőgazdasági, logisztikai, feldolgozóipari tematikákhoz vagyunk nagyon közel, és egészen a modern technológiáktól a hagyományosokig sok mindennel van szerencsé foglalkozni. Szóval hát ott vagyok, és azért nem látnak meg, én is azért fordulok meg viszonylag keveset a városban, mert így aztán nem nagyon keresem a belvárost, vagy hogy mondjam, a szerkesztőség és a házikon között szoktam mászkálni, úgyhogy talán ezért.
Ugye azt is tudják róla sokan, hogy szeretsz futni, de az ugye az erdőben zajlik, és jellemzően, tehát ugye ezért nem vagy látható, mert 4 fal között írod a híreket, vagy éppen futsz az erdőben. Mikor történt mindez, mióta vagy itt?
Az egész történet onnan íródott, hogy amikor történt a 14-es önkormányzati választás, akkor történt egy olyan durva hekkelés a szerkesztőség, amihez nem voltam képes. Se hajlandó, se képes nem voltam ahhoz, hogy azt tovább folytassam, hogy ott folyt. És akkor 2014, nem tudom, ilyen októberre volt, egy turbulens pár heti botrány után eljöttem, és decemberre óta, 2014 decemberre óta nem vagyok a helyi médiánál, hát az pont 20 év volt egyébként, mert 1994-ben hívott át a Sepsi még annak idején a Tükörhöz, és akkor úgy maradtam a Halas Médiánál.
Tehát akkor egy 20 éves pályafutás felcserélődött, és mezőgazdasági szaklaphoz kerültél, ha jól számolom, közel 6 éve. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, feltett célom, hogy Kohut Zoltán életútján végig menjünk, hogy hogyan került Budapestről, a budai várból 20 évesen Kiskunhalasra, hogyan szeretett bele a városunkba, ehhez invitálom önöket, tartsanak velünk, ha tehetik. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, folytatjuk mai életút riportunkat, melynek alanya Kohut Zoltán szakújságíró. Azt elárultad, hogy tulajdonképpen 20 évesen kerültél Budapestről, egészen konkrétan a budai várból, hogy így mondjam, Halasra, ahol gyorsan megházasodtál, családot alapítottál, és beleszerettél, és hát itt tervezed az életedet tulajdonképpen, ameddig csak az Úristen engedi. Mesélj a gyerekkorodról, tesókról, szülőkről. Azért kevesen laknak a budai várban.
Érdekes, hogy annak idején, mikor én gyerek voltam, akkor a budai várban lakni, az nagyon sok számra nem volt egy nagyon vonzó. Menőnek menő volt talán, azt gondolom, mert mégiscsak egy idegenforgalom által látogatott, meg nagyon sok tudományos, meg a magas kultúrához tartozó intézmény az ott működött. De éppen ezért sokan nem szerették. Például anyám soha nem szerette, hogy rengeteg a turista. Folyton így jöttek a buszok, oroszok, németek, hollandok, stb. Szóval éjjel-nappal ment a menet ugye a járdákon, de ettől függetlenül az kétségtelen, hogy egy nagyon egzotikus, nagyon szép környék volt, szóval a Szabi barátommal, akivel egy házban nőttünk fel, és mind a mai napi barátok vagyunk, folyton lógtunk kint gyakorlatilag, hát ott rengeteg ilyen barlangokat fedeztünk fel a pincékben, meg hát ugye kiállni a várfalak mögé cigarettázni, meg egyébként, hát az a marha.
Leszeg én a WC mögött cigarettáztam gyerekkoromban.
Az csak a gimnáziumban jött később. Igen, szóval...
Volt testvéred? Van testvéred?
Van egy nővérem, anyám egyébként fordító, él még, hála Istennek, édesapám már nem él, ő belsőépítész volt. Egyébként a családban rengeteg volt a mérnök valami érdekes módon, és aztán a fiam is, az idősebbi fiam az mérnök lett, elég jól végezte az egyetemet, úgyhogy érdekes módon, amikor diplomadíjat kapott, akkor kapott az egy Hausmann díjat, és akkor nagyon sokunknak ismerős volt a családban ez a Hausmann, ez a név, amit a diplomadíjhoz kapott egy ilyen kis elismerést, és kiderült aztán, hogy az én dédapám, a dédnagypapám, aki a Szegedi Dómnak a tervezője volt egyébként, neki volt a kollégája a Hausmann, úgyhogy az én dédapámnak a sokadik generációs unokája, nem is tudom, hogy az talán ükunokája, szóval érdekes.
Visszaköszöntek a gének. Ez azért nagy dolog. Ez ad neked, vagy adott gyerekként tartást, hogy mondjuk a te ükunokapád tervezte a Szegedi Dómot?
Nem.
Nem?
Nem, mert egyrészt nem, valahogy vagy eszem nem volt hozzá, vagy nem érdekelt az ilyesmi, most se érdekes, sose a presztízs, vagy az ilyen...
Nem is arra gondoltam, inkább egyfajta büszkeséget, hogy ez klassz dolog, hogy az ősökre így fel lehet nézni, vagy ez nem volt jellemző.
Nem, engem inkább nyomasztott, mert én mindig úgy éreztem, hogy nem is törődnek velem annyit, mint amennyit szeretnék, és nem is... támogatnak abban, amit én igazán szeretnék. Egyedül az anyai nagypapám, aki ezredes volt a horthy hadseregben, aztán kiment a Donkanyába, ott ragadt, lelőtték, fogságba esett, nem tudom, 6 vagy 7 év után tudott csak hazajönni. Egyedül ő volt az, aki úgy éreztem, hogy olyan a fogad el, amilyen vagyok. Én nem voltam egy túl jó tanuló, nem voltam túlzottan szorgalmas, rengeteg mindent olvastam, szóval talán nem voltam kifejezetten buta, vagy ilyesmi, de az iskola az rohadtul nem érdekelt pont. És akkor ezért aztán nem nagyon lehettem mire büszke, ugye nem voltak ötöseim, meg ilyesmi, ment, de hát azért nem volt az igazi.
A szülők nem büszkélkedhettek a bizonyítványjal, a hivatalos dokumentumokkal?
Hát nem igazán. És akkor aztán persze voltak traumák a családban, amik engem is megviseltek, ugye a gimnázium aztán még rosszabbul ment, meg is buktam a gimibe, tehát én abszolút nem voltam egy jó tanuló, legkevésbé sem. És aztán később, amikor aztán Halasra kerültem, akkor jöttem rá, hogy igazából olyan sok mindent olvastam, úgy érzem, hogy elég jó tudok bánni a szöveg formázással, és akkor amikor újságíró lettem, akkor kezdtem el hinni magamban, mondhatjuk.
Annyira érdekes ez az egész történet. Hogyan kerültél te Kiskunhalasra? Mert ha jól értem, akkor a középiskolát még Budapesten végezted.
Igen, engem nagyon érdekelt az Isten, hogy röviden fogalmazzak, és rengeteget foglalkoztam. Volt egy nagyon inspirált minisztráns kör is a Mátyás templomban, ahova jártam minisztrálni, de közben érdekeltek a keleti vallások. Szóval mindenféle vallás, szóval az indiánoktól kezdve az arabokon keresztül az indiaiakig, hogyha úgy tetszik. És akkor egy ilyen integráns közösségben, akik nagyon annak idején a kommunista, illetve a szocializmus utolsó évei ellenére intenzíven foglalkoztak jogával, ilyen vallás összehasonlító előadásokat, stb. Na ott találkoztam a Blangzitával, és hát pillanatokat úgy alakult, hogy összeboronált minket a sors, hogyha lehet így mondani, azáltal, hogy az itt a teherbe esett, és megfogant az első fiam. Hát én akkor 18 sem voltam, amikor én már tudtam, hogy apa leszek, és akkor kegyetlenül nehéz volt. Szóval ezt elfogadtatni magammal, az kegyetlenül nehéz volt. Talán az életemben nem volt olyan nehéz feladat, akadály, megértendő, meg az Isten hitemmel összeegyeztetendő valami, hogy basszus, én 18 vagyok, hát valahogy kinéztem, tetszettem a csajoknak, apám még el akartak küldeni Amerikába fotósnak tanítani. A fene tudja, szóval egy csomó minden várt volna rám, pont nem az, hogy 19-20 évesen én férj és apa leszek. Szóval ez rohadt nehéz volt. Érdekes, most nem akarok én nagyon hosszat ugrani, de most egyébként regényt is írok, egy ilyen családregényszerű valamit, és ebben nagyon érdekes, hogy utólag ez hatalmasat fordult. Szóval amiről azt hittem, hogy az életem legnehezebb része ezt elfogadtatni és a felelősséget vállalni, meg a terheit ennek nyilván, azok voltak a legszebb éveim.
Fantasztikus ez a történet, innen fogjuk folytatni. Maradjanak velünk hallgatóink, Kohut Zoltánnal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, folytatjuk a mai beszélgetést. Életútriportunkban Kohut Zoltánnal beszélgetünk. Nagyon különleges a te életutad, ott tartottál, hogy tulajdonképpen 18 évesen szembesültél avval a döntéssel, hogy vállalod-e, hogy apa leszel, hogy férj leszel, hogy... és gondolom ez avval járt, hogy Kiskunhalasra kerülsz, vagy ez nem volt egyértelmű, hogy ki hova költözik, Zita fog Pestre, vagy te Halasra, ez hogy alakult?
Én nem akartam otthon maradni, szóval én nem, akkor abszolút nem találtam se önmagamat, se a szüleimmel igazán a harmonikus kapcsolatot. Nem volt konfliktus, mert nem volt zűr, vagy szembenállás, vagy veszekedés, csak éppen, szóval azt tudtam, hogy otthon nem akarok maradni. Az itt pedig volt lakása Kiskunhalason, egyértelmű volt, hogy akkor én fogok ide költözni, elmentem katonának, leszereltem, és akkor onnan már ide jöttem Kiskunhalasra, és a Fűszértnél kezdtem dolgozni, raktárosként, érettségim volt semmi egyéb, meg targoncát vezettem, meg ilyen vegyi raktárba árukiszolgáló voltam, meg stb. És nagyon sokat kínlódtam magammal, megmondom őszintén, mert nem voltam elégedett a sorsommal. Szóval én annyi mindent szerettem volna csinálni, meg tanulni, meg megélni, meg tudni, meg hasznos dolgokkal foglalkozni, hogy ez engem rohadtul nem elégített ki. És a másik pedig az, hogy tényleg tehát évekig, nem tudom, talán 5-10 évig nagyon intenzíven küzdöttem azzal, hogy apa vagyok, és hogy ez a felelősség túl sok nekem, ez a feladat, ez túl nehéz. És hát persze nem is voltam jó apa, meg jó férj, nem is voltam hű az izihez, nem is törültem annyit a gyerekekkel, mint amennyit szerettem volna.
Ugye a második gyermek is megszületett, mennyi idő múlva? Dávid után.
A Dávid jött 88-ba, a Máté jött 91-ben, és bár én többet törültem velük, mint az én apám velem, de azért...
Tehát akkor valamilyen módon az javítottál a mintán.
Igen, na ez egy tök jó megfogalmazás. A mintán javítottam, de azt még mindig nem értem el, amivel boldog lettem volna. És akkor az a boldogtalanság annyira gyötrött, hogy soha nem felejtem, mert szementem haza, akkor még az Erdélyen laktunk a gyerekekkel meg az Izivel. És én akkor már nem hittem Istenben, mert egyszerűen úgy voltam vele, hogy akkora terhek voltak rajtam, hogy lehet, hogy mindenre foglalkoztam volna, csak éppen ezzel nem. De arra emlékszem, hogy kiszakadt belőlem egy fohász. Nem egy ilyen bevett, jó megfogalmazott ima az Istenhez, különösen nem egy keresztény kontextus, hanem egyszerűen csak így kiszakadt belőlem, hogy valami történjen, és tudom, hogy az Isten volt úgy bennem mélyen, csak nem volt már kedvem megszólítani, hogy így fogalmazzak, de úgy kiszakadt belőlem, hogy lendítsen ezen a dolgon, hadd történjen valami.
Na és mi történt?
Szóval kiszakadt belőlem ez a fohász, és 2 hét múlva hívtak az akkor induló Halasi Hét című laphoz külsősnek. Aztán mire oda kerültem, addigra már főállásba vettek föl, és hát én olyan boldog voltam, hogy madarat lehetett volna velem fogadni körülbelül. Hát tudtam, hogy akkor most itt meg tudok kapaszkodni, és én rettentően féltem attól, hogy a hűtlenségem, meg az éretlenségem, az önzőségem, a tudatlanságom, egyszerűen szóval egy éretlen fickó voltam, hát egy fiatal, nem tudom, 19-20 pár éves valaki, lövésem nem volt arról, hogy tudnék megkapaszkodni az életemben, és akkor ez rengeteget segített. Szóval az, hogy el tudtam kezdeni újságot írni, értelmes dolgokkal foglalkozni, tükrözni azt a város polgárainak, amit történik. És hála Istennek tök jó fogadták, szóval volt visszhangja a cikkeimnek. Persze sokan haragudtak, sokan szerették, de hát ez ugye az újságírónál ez a normális tempó. Ez segített megkapaszkodni. És aztán rá egy évre a Sepsi át is hívott a Halasi Tükörhöz, aztán megint rá egy évre, hát sajnos vagy nem sajnos, kirúgta az akkori főszerkesztőt, betett engem.
Na és akkor így elindult a karriered. Hihetetlen. Akkor tulajdonképpen mennyi ideig voltál nem újságírásban? Körülbelül 2-3 év, ha jól érzékelem. Amikor oda kerültél az újsághoz, ugye mondtad, hogy annyi mindent szeretél volna csinálni, elindult-e újra a vágy, a tervezés, hogy akkor tanulsz valamit ahhoz, amit csinálsz?
Akkor minden elényt ugye rengeteg időmet elvette az, hogy...
Maga az újságírás, hírkeresés.
Szóval megtanulni, meg hát ugye vezetni az újságot, amit a tördeléstől kezdve a szervezést. Ugye engem nem ismertek a városban, nekem nem volt senki, én gyűjtment voltam és vagyok, hát nyilván hivatalos státuszomat tekintve gyűjtment vagyok, úgyhogy...
Azért azt gondolom, elég sok ideje itt vagy már Halason, hogy befogadott legyél.
Hát igen, akkor ez nem volt ilyen egyértelmű, ugye hát mindenhol be kellett mutatkozzak, el kellett mondjam, hogy meg talán bízni bennem, azt fogom leírni, ami van, és stb. Szóval ez rengeteg időmet elvette, és akkor csak csak 2002 táján kezdtem el tanulni, de akkor már nem is annyira újságírást, térségfejlesztést tanultam.
Tehát gyakorlatilag te az újságírást egészen egyszerűen a gyakorlatból tanultad meg, a saját tapasztalataidon, feladataidon keresztül.
Igen, de meggyőződésem, hogy a jó újságírót nem a végzettség teszi, hanem azt teszi, hogy mennyire lényegérzékeny, hogyan tud fogalmazni, és mennyire korrekt, és pont. Lehet bárkinek, mint tudom, 5 diplomája, és ha rosszul ír, akkor értékelhetetlen. Ha nincs diplomája, én ismerek olyan újságírót, aki a megye szerintem az egyik legjobb újságírója, nincs diplomája, amennyire tudom, és roppant tehetséges, szuperül fotóz, Pozsgai Ákosról van szó. Egyébként én mindig csodáltam, hogy az Ákos tök jó újságíró annak ellenére, hogy hivatalosan azt hiszem, hogy nagyon keveset tanulta ezt a szakmát.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, Kohut Zoltán életútjában vagyunk, ha tehetik, maradjanak velünk, azt gondolom, ez egy nagyon érdekes beszélgetés.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetésünket Kohut Zoltán szakújságíróval. Egy kicsit megismerünk téged, hiszen sokáig a cikkeiden keresztül ismertek, de talán az élettörténetedet kevesen tudják ilyen széles körben, hiszen tele van izgalmas fordulatokkal, tanulságokkal. Akik velünk tartottak eddig, hallhatták, hogy nagyon komoly istenkeresésben voltál már gyermekkorodban, fiatalkorodban, tulajdonképpen ennek kapcsán kerültél közvetve Kiskunhalasra, a budai várból, mint budapesti, lettél halasivá, és egy válságon mentél keresztül, nagyon nehezen tudtad elfogadni, hogy ilyen fiatalon lettél apa, nagyon sok felelősség szakadt idézőjelbe hirtelen a nyakadba, és hogy egy kicsit a hitedet is elvesztetted, majd egy lélek mélyéről feltörő fohász a mindenféle raktáros állások után hirtelen új utat mutatott, akkor lettél főszerkesztő. Az Isten hited hogyan alakult? Ugye mondtad, hogy elvesztetted a hitedet, aztán jött a fohász, és jött 2 hét múlva a megkeresés, elindult az életed abba az irányba, ami talán a legjobb irány számodra.
Igen, mert nem csak az volt nehéz elfogadnom, hogy nem tettem azt, amit szeretnék, fiatal 20 évesen, nem utazhatok, nem csajozhatok, nem lóghatok szabadon, függetlenül, stb., hanem azt is nehéz volt elviselni, hogy ezt nehéz elviselni. Nem akarok egy ilyen tréfásnak tűnő ilyen tautológiába esni, de szóval nem volt egy jó buli, például az, hogy én nem voltam hű férje az Itának. Szóval nem volt jó
így. Nyomasztott.
Abszolút. Bántott, nem nyomasztott, őrölt. De hát ugye amikor...
20 éves voltál még.
Igen, csak inkább vagyok azt hiszem szenvedélyes karakter, vagy inkább tüzes, vagy hogy mondjam, mint langyos. Szóval néha nem tudtam, és nem is akartam uralkodni magam, úgy éreztem, hogy máshogy nem megy. És mindig abba bíztam, hogy majd egyszer be fog nőni a fejem lágya, és akkor majd nem lesz erre szükség, lenyugszom, és akkor tudok majd megfelelni annak, amit én is elvártam magamtól. Már ez nem ment sokáig, és ugye, hogyha az ember önmagában meghasonlik, akkor általában az Istennel való kapcsolata is meghasonlít. Legalábbis én magamon ezt tapasztaltam, nem tudom, hogy ez mennyire általános, vagy mennyire nem. Én magamon azt tapasztaltam, hogy se bölcs, se higgadt, se önzetlen nem tudok lenni, amíg önmagammal nem vagyok jóba, és én nem voltam jóba önmagammal. Tehát az, ahogy én éltem, az nekem se tetszett.
Ekkor hány éves voltál köbben?
Nyugodtan mondhatom azt, hogy mondjuk a családos életem első 10 év az erről szólt, tehát a 20 és 30 éves korom az gyakorlatilag ezzel a belső vívódással telt, és akkor aztán átráltam egy nagyon rendkívül inspirált, lélekben nagyon elkötelezett keresztény társaságra, és ott megtapasztaltam azt, hogy a dolgok azért összetettebbek, és ugyanakkor szebbek, csak azért vívódok itt a szavakkal, mert erről vagy nagyon sokat tudnék beszélni, vagy csak ilyen keveset, hogy mindesetre eljutatott oda, hogy egy kicsit jobban megértsem az életem, és vegyem komolyabban. És hát akkor már ugye kezdtem 30 lenni, kezdtem belemenni a 30-es éveimbe, ugye 28 éves kora körül mindenki elkezd egy kicsit változni, és akkor lassan-lassan sikerült egy kicsit komolyabbá válnom, de azért az sajnos nem sikerült, hogy az izével ne váljunk el például. Szóval én mindig is megpróbáltam megfelelni, és az idő múlásával azért egyre jobban ment, tehát a gyerekekkel ma is tök jó kapcsolatom, hál' Istennek azt mondhatom, hogy barátok vagyunk, hogyha nem az apa-gyerek viszont lenne az elsődleges, és az izivel is nagyon jóba vagyunk, azt hiszem, hogy mi négyen egy ilyen külön szigetet alkotunk ebben az egész kaotikus világban.
Én emlékszem, ezt osztuk meg a hallgatókkal, hogy amikor a vállóperes ügyvédhez mentetek a pároddal, az izivel, akkor nem is vett benneteket komolyan.
Hát az kabaré volt, igen, eleve bementünk kézenfogva, nem volt a nálunk papírok, mert mi nem akartunk, nem kellett papírra vetni semmit, se vagyonmegosztás, se gyerekekről, meg akkoriban el jó kerestem, hát a felefizetésem mindig odaadtam, szóval nem voltak ilyen viták, és akkor a bírónő persze, hát ezt egy egy ideig tűrte, kérdezgetett türelmesen, aztán csak ránk vágta a tárgyalási naplót, és mondta, hogy hát ez így komolytalan, úgyhogy elhalasztja az egészet. Hál' Istennek ez jellemző, szóval sose bántottuk egymást, sose martuk, sose mondtunk egymásról rosszat.
Ezt azért is akartam, hogy mondd el, mert annyira nem jellemző. Nem tudom, miért érzik kényszeresen, akik elválnak, hogy akit addig szerettek, utána bántani kell. Tehát, hogy így is lehet ez a ritka kivétel.
Valószínűleg, mert még mindig szeretik egymást, és hogyha törik valami, akkor lehet, hogy nem tud egyenesen menni a szeretet, hanem akkor ilyen ferde utakon kell, hogy érvényesüljön, ami sokszor, ugye azt gondoljuk, hogy a szeretetnek a gyűlölet az ellentéte, közben nem, hanem a félelem, de ez egy más kérdés. Szóval az Istenre visszatérve, én nem tudtam volna helyre tenni magam, hogyha egyrészt, hogyha nem tanulok a lélektanról annyit, amennyit, nem vagyok pszichológus, de rengeteget tanultam a pszichológiáról, illetve hogyha nem lettek volna olyan barátaim, mint például a Sebestyén Pista, vagy a Dánya Nagy Márió, ő nem volt barátom, csak nagyon sok inspiráló beszélgetésem voltunk túl, de mondhatnám a Lukács Lacit, meg a barátaimat, akik innen-onnan nagyon sokat segítettek abban, hogy tényleg meg tudjak érni egy kicsit. És akkor azt mondhatom talán, hogy sokkal komolyabban veszem az emberi kapcsolataimat, sokkal kevésbé vagyok narcisztikus. Ugye az embernek a karaktere sose változik, tehát aki valamilyen karakter, az az élete végéig olyan lesz, csak máshogy nyilvánul meg ez a karakter.
Illetve tud vele bánni, rálát.
Igen, az, hogy rálát, azzal tudja a karakterének ezeket a nagyon szúrós fixációit mondjuk úgy letompítani egy kicsit. Szóval én egy nagyon önző, vagy eléggé önző és narcisztikus embernek születtem, olyan is voltam sokáig, és ez talán sikerült. Ha valami jót elmondhatok magamról, akkor azt hiszem, hogy ez.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Maradjanak velünk, Kohut Zoltán életútjáról beszélgetünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai életút riportunkat. Beszélgető partnerem Kohut Zoltán. Hogyan alakult a 30-as éveidtől az életed? Itt a szünetben beszélgettünk, hogy egy nagyon szép ívet jár be, na de mesélj erről.
Hát, hogy is mondjam, egy újságíró szerintem mindig úgy van vele, hogy vagy rettentő unalmasan órákon keresztül mesél, vagy akkor átfog át egyszerre, hogy nem mond vele semmit. Szóval igazából nekem egy nagyon boldog 15 éven volt a 30-as éveimtől fölfelé rendeződtek a családdal való belső visszanyulásaim. Úgy érzem, hogy az emberi kapcsolataim is azáltal, hogy egy kicsit sikerült megfékezni magam, hogy így mondjam.
Érettebb lettél, hogy fogalmaztál?
Talán igen. És akkor egészen addig, amíg tényleg eljutottam oda, hogy egyszer csak azon kaptam magam, hogy folyamatosan hálát adok magamba. És dacára annak, hogy istenhívő voltam mindig is, amikor belső vívódásaim voltak akkor is, és ezekben az elégedett években is, de igazából nem tudtam hirtelen hova tenni ezt a folyamatosan bennem fölébredő hála érzetet. És akkor egyszer megértettem, hogy arról van szó, hogy többé-kevésbé. Tehát amilyen nehezen indultam, ahhoz képest elég jól sikerült rendbe tenni az életem. Úgy éreztem, ez volt olyan 2010 körül. Tanultam, tök jó volt újságot írni, volt egy nagyon jó kapcsolat, amit sajnos még mindig nem voltam elég okos, hogy azt megőrizzem és megvédjem, az sajnos elment. De akkor nagyon boldog és teljesnek éreztem az életemet. Elkezdtem sportolni, meg ilyesmi, fotózni, írni.
Nyugodt, kiegyensúlyozott izgalmakkal, eseményekkel, dolgokkal teli életed volt. Ez jó hallani.
Igen, de ez mindenkire vár. Tehát az emberi életnek a csodája, hogy hogyha sikerül az igényeinket valamilyen szinten kielégíteni, akkor automatikusan lépdelünk fölfelé. Na és én azt találtam, egyik este soha nem felejtem el, mind a mai napig bennem van fényképszerűen, hogy én hogy térdelek otthon késő éjjel, tök egyedül a lakásba, mert olyan boldog vagyok, hogy sikerült konszolidálni az életem, hogy egyszerűen úgy voltam vele, hogy basszus, most én le fogok térdelni, és hálát fogok rebegni az univerzumnak, meg az Istennek. Úgy éreztem, hogy muszáj, és tényleg félig meddig hangos szavakkal elmondtam, hogy köszönöm, hogy ez így sikerült, és hálás vagyok ezért, és mostantól akkor, ugye hát olyan 20 éves koromban egyszer azért fohászkodtam ott az Ebrán átmenet az Erdei Ferenc tér felé, hogy adjon nekem egy lehetőséget az univerzum, hogy rendeződjön az életem. Ez megtörtént. És akkor most úgy éreztem, semmi tudatosság nem volt ebben, szóval nem sakkoztam ki, nem néztem a naptárt, hogy eljut az ideje, meg semmi. Egyszerűen spontán föltört bennem, hogy ezt megköszönöm, és azt mondom, és ebből lett aztán nagy bukta, hogy köszönöm azt, amit eddig kaptam, és most akkor ne úgy legyen, ahogy én kitalálnám, hanem legyen úgy, ahogy az égiek akarják, az Isten, ahogy akarja.
És mi történt?
Oltári nagy bukás lett a vége. Komolyan. Én soha életemben olyan, már a felnőtt életemben olyan pocsékul nem éreztem magam durván egy évig, egy szűk évig, mint azután. Elmentek a gyerekek.
Mármint, hogy tanulni.
Az egyik fiam elment külföldre tanulni. Tök jó sikerült neki, de hát azért csak elment. ugye elköltöztem korábban már otthonról, elvesztettem ezt a jó kapcsolatot, amiben benne voltam. Láttam már, hogy a médiával nem lesz ez folytatható, a politika, ahogy ráül, az annak se értelme, se tartalma nincs már, tehát láttam, hogy ez is ilyen mindenórás. Tehát annyira kicsúszott a talaj a lábam alól, hogy se sportolni, se fotózni, se írni, se futni nem voltam képes, és így is fogytam tizen nem tudom hány kilót durván egy fél év alatt. És akkor sokat filóztam ezen útulak, hogy ez hogy a fenében van, hogy amikor én tényleg hálás vagyok, és...
És a csúcson érzed magad minden szempontból, szakmailag, családilag, érzelmileg, szellemileg.
Egészségileg, mindenféle szempontból, akkor ennek ez a vége, hogy az ember hálát ad a szent léleknek, és akkor ez a vége. És aztán rájöttem, hogy tényleg szeretném, hogyha nem tűnne egy ilyen öntelt, vagy egy ilyen patetikus, spirituális ömlegésnek, vagy nem tudom, de én tényleg azt kell mondjam, hogy számomra nagyon gyönyörű megértés jött le ebből, hogy az emberi élet az szerintem arról szól, hogy először föl kell építsük az egónkat, és utána pedig le kell tegyük, és először mindent meg kell tenni érte, egy kicsit önzőnek kell lenni, mert máskülönben nem tudunk azzá válni, nem tudjuk megteremteni azt, amit szeretnénk, amik vagyunk, csak valamennyi önzőséggel. De amikor viszont elérünk oda, hogy megvan az, amiért küzdködtünk, egzisztencia, család, belső érés, belső kreatív források fölfakadása, bármi, akkor eljön az az idő, amikor ezt...
Elengedjük?
Igen, amikor kell tudni ezt elengedni. És én nem tudtam, hogy ez lesz ebből a hálaimából, de ez lett. Az lett a vége, hogy én úgy éreztem, hogy elpusztulok, és minden, amit addig hittem, és amire boldog voltam, és amit szerettem, úgy éreztem, hogy elveszítem, és megdöglök, és ha túlélem magam, és egy pár évig még élek, akkor is egy roncs marad belőlem.
De nem így történt. És hogy mi történt, zene után folytatjuk, maradjanak velünk, Kohut Zoltánnal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket Kohut Zoltánnal. Életútriportban vagyunk. Egy nagyon érdekes pontján járunk az életednek, az elengedés pontján. Ugye mondtad, hogy amikor a leginkább a toppon érezted magad érzelmileg, szellemileg, szakmailag, kapcsolatok tekintetében, a hálaima után néhány héttel elindult mindezeknek valamilyen módon az elvesztése. Mégis egy nagyon kiegyensúlyozott embert látunk, és hát hétről hétre hallgathatnak a hallgatók téged. Tehát valahogy az érzésünk és gondolatunk, hogy ez az elengedés jó sikerült. Mesélj.
Hát igen, volt egy tényleg...
Minusz 13 kiló, után mi történt?
Volt egy olyan erózió, amiben azt hittem, hogy meghalok, de igazából az halt meg bennem, amire mondtam az egyik előző blogban, hogy amit én se szerettem, szóval én nem szerettem, hogy önző vagyok, és nem szerettem, hogy fájdalmat okozok az izinek, nem szerettem, hogy nem törődök annyit a gyerekeimmel, mint szeretnék. Meg sokszor voltam azért persze felületes a munkában, meg ilyesmi, mert én inkább magam kényelmével törődtem, és akkor ez a része, meg az, hogy nem tudtam igazából szeretni. Jó pofa tudok lenni, tudok szerelmes lenni, de igazán szeretni nem voltam hajlandó, nem vettem azt a fáradtságot, hogyha úgy tetszik. És valahogy, miközben én úgy éreztem, hogy ledarál egy ilyen borzasztó erózió, és letép a gyökereimről, tényleg ezt éreztem, abszolút, fizikailag is.
Hiszen minden elveszőbe látszott, ami fontos volt.
Igen, tehát mint hogyha halálos beteg lettem volna, és úgy éreztem, hogy ebben nem fogok föltámadni. És akkor végülis az halt meg, ez a nagyon rideg, szúrós narcizmus, azt hiszem, ez az állandó önmagammal való foglalkozás, ez a kényszeres önkeresés, élménykeresés ez. És azóta sokkal nyugodtabb és békésebb vagyok belül, mert valahogy úgy érzem, hogy igaz, tehát kicsit úgy érzem, mint nagypapám, amikor visszajött, tehát a fronton katasztrofális dolgokat élt meg, ahogy meghaltak a barátaim, meg a... De ő, aki egy ilyen nagyon temperamentumos pasas lehetett, ő is egy ilyen nagyon türelmes, megbékélt, kevéssel is nagyon elégedett ember lett. És azóta is ezt érzem, hogy igazából egyetlen egy dolog érdekel igazán, az, hogy megírjam azt az egy-két sztorit, amit szeretnék, és semmi egyéb. Szóval nem kell belehalni az életbe, nem, nincs olyan túl nagy jelentősége. És sokkal egyszerűbb közel lenni. Hát most azt mondom, hogy az Istenhez, de ezt nem mint egy ilyen vallási, vagy ilyen teológiai.
Az élet valódi öröméhez?
Egyszerűen a létezés önmagában örömteli. Az égvilágon semmit nem kell csinálni, inkább elengedni kell, inkább elfelejteni kell tudásokat, meg
vágyakat,
dolgokat, meg vágyakat. Szóval inkább, tehát mindig azt gondoljuk, hogy valami kell még ahhoz, hogy na, hogyha az meg lesz, az a csuka, az az élmény, az a nő, az a nem tudom mi, akkor majd boldogabb leszek. És pont fordítva van, hogy minél kevesebb van rajtunk, vagy minél kevesebbek vagyunk, annál közelebb vagyunk ahhoz a természetes lét örömhöz, ami egy...
Amire hivatva vagyunk.
Igen, amit kaptunk.
Nagyon tetszik mindez, amit elmondtál. Nyilván ehhez egy életútszakaszt, és egy másikat, és egy harmadikat is be kell járni, hogy te ezt megtetted. Mi van veled most? Mi az, amivel töltöd a napjaidat? Mi az, aminek örülsz, és mi az, amiből esetleg, bár éppen most mondtad, hogy a vágyakat elengedni az igazi cél, hiszen akkor leszünk a legközelebb a létezés valódi öröméhez, de mi az, amit talán szeretnél a mostani éveidben, napjaidban?
Tényleg semmi más vágyom nincsen, csak megírni. Hát van egyszer 16 éves koromban álmodtam egy álmot, és most nemrég egy pár évvel ezelőtt sikerült csak megértenem, tehát olyan jó 30 évvel később, hogy az mit jelentett az az álom. És akkor, ahogy ezen elkezdtem dolgozni, rájöttem, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen nagyon sok generációt átölelő család regényszerűség valami lesz. Ezt megírni, ez számomra a legfontosabb. Amikor ezt írom, akkor olyan boldog vagyok, hogy soha ahhoz foghatót nem éreztem se szerelemben, se sportban, se munkában, mint olyankor. Szóval igazából engem, megmondom őszintén, ez érdekel. Van egy működő kapcsolatom, jó a viszonyom a gyerekekkel, imádom az újságírást továbbra is. De hogyha csak egyet kéne választanom, ha csak egyet választhatnék, akkor az lenne, hogy írjam meg ezt a egy-két regényt, kis regényt, és utána akár jöhet is a menet.
Ez saját életút családregény?
Részben. Sok benne a fikció, mert mindig az a József Attilai sor jut eszem, amit soha nem tudom, hogy pontosan idézem-e, hogy az igazat mond, ne csak a valót, hogy a valóság elmondása az sokszor nem mond el mindent. Az igaz, az mindig több, mint a való. Úgyhogy számomra a mi családunkban egy csomó olyan motívum végigvonul több generáción, ami rettentő beszédesen. Egyszer egy meditáció közben láttam rá, és ez volt abban az álmomban 16 évesen, csak akkor még nem értettem. Olyan tömörre volt kódolva az álom, hogy akkor nem értettem, most már úgy tűnik, hogy értem. És szóval engem a fikció jobban érdekel benne, mint a valós történetek, úgyhogy...
Mert hogy így lesz közelebb az igazsághoz.
Igen, így van pontosan.
Zoli, végtelenül hálás vagyok mindezért, amit elmondtál és megosztottál velünk. Nagyon örülök, hogy itt maradtál és Kunhalason, és hát a hallgatók akár a riportjaink kapcsán, de nagyon reméljük, hogy akár a kis novellák, regények kapcsán hamarosan találkozhatnak veled. Köszönjük, hogy itt voltál, és köszönöm mindezt, amit elmondtál.
Hálás vagyok, hogy elmondhattam. Köszönöm szépen.
Kohut Zoltánnal beszélgettünk. Ha tehetik, hallgassák vissza, ha nem maradtak az Életút riport elejéről, közepéről, mindenképpen érdemes. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.